Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és ma egy korábbi Krisna-völgyi búcsúnak a hangképeiből fogunk közvetíteni.
Krisna-völgy 1993-as megalakítása után hamar felmerült az ötlet, legyen egy nyílt nap, amikor megmutatjuk ezt az életformát, ezt a természetközeli és mégis nagyon lelki életformát bárkinek, akit ez érdekel. Az első években egy kicsit mulatságos volt a dolog, mert a látogatókat az idegenvezetők ilyesféle szövegekkel várták, itt lesz majd a kertészet, itt lesz majd a méhészet, itt lesz majd a tehenészet, itt lesz majd a fazekas műhely, stb. És az érdekes az, hogy a régi krisna-völgyi lakók visszaemlékezései szerint az emberek ezt lenyűgözve hallgatták, és teljesen megértették azt, hogy a bemutatott majdani dolgoktól már csak az idő választja el krisna-völgyet. Mostanra ezek a szép dolgok többnyire megvalósultak. A tévénézők számára ismerős műfaj a valóságshow. Nos, a krisna-völgybe látogatók is részt vehettek ilyenben, bár egy kicsit más volt ez, mint amit a tévében láthatnak. A valóságshow nálunk egy olyan sátor, amiben a Krisna hívők életmódját lehet megismerni és kipróbálni. Erről kérdeztem Tóth Gábort, aki először vett részt a búcsúban. Hari Krisna, a krisna-völgyi búcsúban vagyunk, és szeretném megtudni Gábortól, hogy mi a benyomás erről a búcsúról? Hányszor vettél részt eddig a búcsúban?
Hari Krisna, én most vagyok itt először a búcsúban, és nagyon tetszik. Egyébként most szolgálatot végzek a valóságsó sátorban.
Mi ez a valóságsó? Mesélj nekünk erről. Szóval ilyesmi, mint ez ezek a TV sorozatok?
Nem igazán. Hát, a sátorban négy különböző szoba van. Az elsőben hát a Krisna tudatú emberek életének négy aspektusát mutatja be. Az elsőben van ilyen tradicionális indiai öltözékekbe öltöztetik be a vendégeket. A második sátorban a mantra meditációról van egy kis előadás, meg ott dzsapáznak egy kört. A harmadik szobában ott ilyen indiai kenyérféleséget, purit sütnek.
Ott sütik meg a sátorban?
Igen.
Aha.
És a negyedik pedig felajánlják Krisnának ezt a kenyeret. És utána megehetik.
Na, hát ez nagyon jó.
Én nekem az a szolgálatom, hogy oda invitálom be az embereket, hogy jöjjenek, nézzék meg ezt a jó játékot. Uh-huh. Közelebbről megismerhetik.
Nekem is az a tapasztalatom, hogy a Krisna tudatban minden másképp van. Ugye a különböző belvárosi bárok, meg ilyen hát lebújók előtt is van ilyen berántó ember, akkor ezek szerintem most te is egy ilyen berántó ember szerepet játszol?
Hát olyasmit, csak a hely más, ahova rántom az embereket.
Igen. Mégis mondjuk el a hallgatóknak, hogy mennyiben más ez a hely. Tehát, ha mondjuk összehasonlítok egy ilyen
Váci utcai lebújba, az emberek általában egy érzékkielégítésre mennek. Nem tudom, valószínűleg alkoholt inni, nézegetni táncos lányokat. Hát itt kicsit más. Hát. Itt a Krisnának való tetszés a lényeg, vagy a száriba, vagy dótiba öltözésnek. Hát ezek a lelki világnak a hagyományos viseletei, szóval.
Ez. És hogy mit szólnak a vendégek ez a jelmezesdihez?
Hát szerencsémre nem kell sokat erőltetni azt, hogy jöjjenek, meg, mert általában érdeklődnek, és szívesen jönnek, szóval nem kell túl sok erőszakot alkalmazni ahhoz.
Ez egy kicsit igen, mondjuk ugye hátra csavarod a kezét, és hát, belülköd a sátorba.
Azt még nem csináltam, majd lehet, hogy ma, az utolsó nap.
Egyébként ez te értesz is, nem? Te simán hátra csavarod valakinek a kezét, tehát úgy tudom, gyógytornász vagy.
Igen, gyógytornászként dolgozom.
Igen. Tehát, hogyha esetleg kiugrik a vállizula, te helyre is persze tudod tenni. Ez nagyon praktikus. Hát köszönöm szépen a beszélgetést.
Nincs mit, nagyon szívesen.
A Valóság sátorhoz közelebb merészkedve Abhinandan Prabhuval találkoztam, és tőle érdeklődtem, hogy mit csinál ő a Valóság sátorban. Abhinandan Prabhu nagyon régen lakik Krisna völgyben, az alapító tagok egyike. Hare Krisna! A Góranga Rádió számára szeretnék érdeklődni, hogy itt a búcsúban ez a Valóság sátor, ez micsoda, de előbb mutatkozzunk be a hallgatóknak.
Hare Krisna, Abhinanda Das, a Valóság show fotósa.
Ah, értem, és mi történik ebben a sátorban? Látom, nagyon szépen fel van díszítve.
Igen, jönnek ide vendégek, ugye, és akkor bemutatjuk nekik a Krisna tudatot, hogy hogyan kell felöltözni, hogyan kell imádkozni, meditálni, mantra meditálni, és hogyan kell purit sütni, és utána hogyan kell felajánlani Krisnának.
És ha felajánljuk Krisnának, akkor mi teszünk?
Hát ő mindig kegyes hozzánk, és meghagyja a purit. Neki aha a szeretet kell.
Aha, értem. Jó, köszönöm szépen, Hare Krisna.
Hare Krisna.
Közvetlenül a Valóság sátor mellett egy nagyon furcsa sátrat találtam. Ebben csak szalmabálák voltak letakarva egy kis vászonnal, és elől pedig valamiféle előadói pulpitus. Nos, nézzük meg. Hare Krisna. Itt vagyunk egy sátorban, aminek már a neve is egy kicsit rejtélyes, mert ez ilyen előadási sátor, vagy filozófiai sátor. Én azt hiszem, hogy a megszokott falusi búcsukban meglehetősen ritka az, hogy egy sátorban filozófiai előadásokat lehet hallgatni. De mégis hadd kérdezzem meg a sátor gazdáját, Bhaktipád Dászt, aki ugye itt ezeket az előadásokat adja, illetve szervezi, hogy miért van szükség egy krisnás búcsúba filozófiára?
Hát, Hare Krishna, elsősorban, ugye mindent lehet megkóstolni, körbe nézni, műsorokat, mindent, de a rejtélye Krishna tudatnak nem derül ki az ember számára, mi van mögötte, és ezért fontos hallani is. Persze, amikor először csináltam, kezdtünk pár év ezelőtt, akkor nagyon izgultam, meg gondoltam, tényleg, hát itt ennyi sok látnivaló van, annyi sok ennivaló van, ilyen izgalmas dolgok vannak, amik érzékeket szolgálják, és mondom, ki fog 40 fokos melegbe ülni és hallgatni a filozófiát. De gondoltam, hát próbáljuk meg, ki tudja, mi lesz, és akkor kiderült, hogy hihetetlen emberek nagyon lelkesen ülnek és hallgatnak több órán keresztül.
És a krisnás filozófiának mi a legfőbb üzenete, amit megpróbálsz elmondani a vendégeknek?
A legfőbb üzenete az, hogy ugye az ember boldogságot keresi. Azért is jönnek Balatonra, azért jönnek hozzánk, hogy élményt kapjanak, valami boldog élményt. És általában az élmény, ami csak érzékeket érinti, az nem egy mély, ez egy ilyen fancy élmény, és nagyon ideglenes. És a mi sátoroknak a fő üzenete, hogy menjünk egy kicsit beljebb. Hogy próbáljuk megérteni először, hogy az élet alapja nem csak az érzékek és a test, hanem a lélek. Az nem, mert érzékek változnak, test változik. A lélek nem változik, és hogyha ez lesz az alapja, erre építjünk az életet. És összekapcsoljunk a saját lelkemet Istennel, ami Isten irányi szeretettel által kapcsolódik össze, akkor ez a boldogság, ez lesz egy állandó boldogság, és stabil. Mert most mivel mi az érzékre építjünk, és a testre boldogságunkat, ez ilyen függővé teszi az embert a körülményektől. Mert most mosolyognak rám, akkor boldog vagyok, szidnak engem, boldogtalan vagyok, sütön a boldog vagyok, túl sütön a boldogtalan vagyok, esik az első, megint boldogtalan vagyok. Szóval ez egy ilyen állandóan szedi szét az ember belül. És nincsen egy biztos pont, kapaszkodás, ilyen kilátástalan kis mókus kerék. De mikor a lélek az alap, ami sose változik, ez egy stabilitás adja azt. Ez a boldogság, ami a lelki boldogság, belső, akkor az embernek a külső körülmények sose fognak befolyásolni engem. Nem tudnak megzavarni boldogságomat.
Igen, csak nekem ott az a problémám, hogyha én mondjuk reggel bemegyek a fürdőszobába, és benézek a tükörbe, akkor nem látom a lelkemet. Tehát, hogy akkor, hogy szóval, tehát én látok ott egy öreg embert a tükörbe, egy nem is túlságosan vonzó arcot. Hát most akkor hogy találom meg a lelkemet? Hol, melyik zugában ennek a testnek?
Hát ez egy mély tudomány, mert teljesen jogos a kérdés. A lelkeket úgy tudjuk megtalálni és megérteni, hogy lelki tevékenységeket kell végezni.
Mik ezek?
Mik ezek? Például...
Biztos, hogy nem a borotválkozás, ugye?
Nem, persze. Nem is borotválkozás, és, de mondjuk evés lehet.
Hogy? Hát a eszem, teletöltöm a bendőmet, nyelvem az, ugye, elégedettél lesz, nem?
Igen.
Ez hogy lehet ez lelki?
Igen, a tevékenységet nem is kell változtatni, ennél kell.
Igen.
Viszont a minőséget és a tudatállapot más, hogyha lesz, akkor az lelkire válik. Például, hogyha én olyan ételt eszek, amit a lelki meg van szentelve. Ugye mi úgy szoktok mondani, hogy fel van ajánlva a Krisnának. Ugye amikor főzünk, akkor próbáljunk egy meditáció alatt főzni, hogy ezt Istennek főzünk, akkor neki felajánljunk, az teljesen más a természet. A
külső... Megváltozik az étel?
Igen, megváltozik. Mint a tűz és a vas. Hogyha mi vasat berakjunk a tűzbe, akkor a vasnak kiveszünk. Mi mindig vas, de a tulajdonsága más. A tulajdonsága tűz lesz.
Ja, mert hogy forró lesz.
Ugye? Így van. Ugyanúgy az étel is. Egy szempontból, hogyha mi feles ajánlatunk, kinézetre ugyanúgy, mint egyszerű ételek. De a tulajdonságok a tűz lesz. Ez azt jelenti, mivel lelki energiával kapcsolatba jött, mint a tűz energiával kapcsolatba jött a vas, ugyanúgy az étel lelki energiával fog rendelkezni. Akkor ez az egyik, ugye, lelki cselekvés. Akkor, hogyha mi énekelünk Hare Krishnát, dzsapázzunk, ugye, meditációt végezzünk. Hogyha próbáljunk gyakorlatba, ez fog segíteni nekünk, a dzsapázás, ilyen étel tisztelés, úgy is szoktok mondani, megtisztelése, fogunk tanulni másokat látni, mint lelket. És ez egy gyakorlat. Hogyan meg tudok tanulni mást látni, mint lelket? Hogyha őt szolgálni próbálok.
Abban, mást, mint lelket? Hogy értem?
Más embert.
Aha, értem. Tehát, mert, hogy úgy nézni rá a másik emberre, mint lélekre?
Igen, aha. És ezt először nem fogunk látni. Először úgy mondtad, hogy mi tudjunk, magukat látjunk testként tükörbe, másokat is. De mikor a tudatot szándékosan próbáljunk változtatni, szolgálat által, ez a fontos, mert szolgálat, ez nem anyagi cselekvés. A szolgálatnak a természete lelki cselekvés.
Mármint ha kit szolgálok?
Az embereket.
Az emberek, tényleg?
Igen. Mikor mi úgy próbálunk látni, hogy ezek az emberek, legalább könyv keresztül lássunk, nem a szemünkkel. Könyv azt mondja, mindenki Istennek a szolgál, mindenki lélek, és hogyha mi próbáljunk örömet okozni Istennek azáltal, hogy másokat szolgáljunk. Például Krisnások minden nap ételt osztanak.
Aha.
Mi se rögtön lássunk, hogy azok, akik jönnek szegények enni ételt, lelket. Látjuk, hogy ilyen szegény emberek. De hogyha mi ezt gyakorolunk, nap mint nap szolgáljunk őket, és próbáljuk mindig, hogy ő lelkek, Isten lélek, és mi szolgáljunk, hogy Isten elégedett velünk, és segít nekünk ezzel a látása, változtatja a minőséget a látásoknak. És úgy tudjuk látni, mint lelkek.
Értem. Az előbb említetted ezt a mantrát, ugye hát nagyon sok mantra van, mindenféle, nagyon sok ilyen lelki, meg ezotérikus, meg mit tudom én, mi mozgalom van, és vannak olyan guruk, akiktől ilyen csinos summáért lehet ilyen varázslatos mantrákat vásárolni. Ez a mantra, ez mennyibe kerül?
Hát ez nagyon sokba kerül, hát pénzbe sem mennyi, viszont sokat kell mondani.
És mi ez a mantra, amit mondunk?
Ez a mantra, ez a Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare.
Igen, és ezt te hányszor mondod el egy nap?
1728-szor.
És ez hogy jött ki?
Ez ugye, hogy van japa láncunk, vagy rózsafűzér, amelyeken 108 gyöngy van, és ez a 108, ez alkatja egy kört.
Aha.
Így könnyed számolni, és akkor 16 kör, 108-szor, ez 1728-szor jön ki.
Na.
És ez ahhoz, hogy legyen egy tapasztalt hatás, ez a minimális, amit kell mondani. Másképp, hogyha keveset mondjunk, akkor is van hatás, csak egy kicsit időintervallon meg fog nyúlni.
Tehát lassabban halad.
Lassabban halad egy kicsit.
Igen, igen. Értem. Na és akkor mi az eredmény egy ilyennek? Megtanulok levitálni például, ugye? Mint a jógik, vagy ezer évig fogok élni, vagy milyen hatása van ennek a csoda mantrának?
Végül mindent meg lehet tanulni mantrától, ő mindent tud teljesíteni. De mi tanulunk, hogy miért érdemes csinálni, mert ez egy tényleg ad minden eredményt, és csak mi tudjuk, mikor van sok pénzünk, akkor nem akarunk egy valami becsapást, mikor ugye emberek sokszor kihasználják, látják, van egy pénze, de nincs sok tudása, akkor rávesznek sok pénzért valami ócska kínai használ dolgot vegyen. És ezen ellen meg vagyunk óva, hogy nekik mondanak, hogy mire érdemes kicserélni a mantrának a bankszámláját. És a legfontosabb ez a Isten irányi szeretet. Mert ez, ami nem múlik el. És ez, ami tökéletesen boldogat teszi az embert. Mert levitálás, ez egy ilyen bohockodás ebből lesz csak. És mi kicserélünk, mindenki ránéz, ú, de jó, és szép, és kész. És mi egy pár emberért, aki ostoba, tiszteletet kapunk, mi így megkivásároltunk a dolgokat. És nem érdemes.
Értem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Hare Krishna.
Köszönöm szépen. Hare Krishna, további szép napot és meditációt kívánok.
Azt hiszem, ennyi filozófia után nem árt egy kis felüdülés. Hallgassunk egy kis zenét. Megy Govindam, megy Govindam, megy Govindam, Mulomaté. Mulomaté means Yureske. Yureske.
Hare Krishna.
Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandana Chan Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namah Govinda Hari
Hare Krishna
Namo Kinchana Vidaya
Kóranga. Most egy nagyon érdekes helyen vagyunk itt a Krisna-völgyi búcsúban. Csupa egzotikus, különleges, kinézeti növényt látok magam körül, amelyeknek színes és nagyon sokféle virágzata van. És most szeretném megkérdezni ezeknek a virágoknak a gondozóját, hogy mik ezek a különleges virágok, de előbb bemutatjuk.
Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, Salatilla vagyok. Néhány hete hoztam ezeket a szép növényeket ide Krisna-völgybe. A gyűjtemény nagyobb részét a frangipánik, vagy más néven plumériák teszik ki. Ezt Indiában ezeket a növényeket templomfának hívják. Jellemzően templomok, szakrális helyekre is ezt a növényt ültetik. De Hawaii szigetén ebből készül a polinéz lányok nyakába a vendégváró virágkoszorú. Ez a hawaii mennyasszonyi csokor, tehát elég széles rétű a felhasználása, pont azért, mert hogy az illatával és a különleges szépségével nagyon jó hatással van az emberi lélekre. Az illatanyaga pedig azért izgalmas, mert a harmadik szem nevű testrészünket, a agyi területet stimulálja, annak a működését fokozza, és ahol él ez a növény, ahová a polinézek a karibi térségből széthorták a világba, a trópusokra, hogy gyakorlatilag mindenhol szent növényként tisztelik, mert illatával a jobbik énjét hozza ki mindenkiből, tehát ennek a harmadik szemnek a működését segíti, amit azt hiszem, itt most nem kell mondani, hogy miért hasznos és miért jó.
Értem. Na most hát ugye Magyarországnak az éghajlata bár változóban van, de hát azért itten elég kemény hidegtelek szoktak lenni. Mit fognak szólni ezek a gyönyörű virágok a hideg magyarországi télhez?
Igen, a növény nagyon egyszerűen tartható. Májustól október végéig a fagyokig kint kell hagyni a szabadba tűzőnapon, ilyenkor ezt igényli. Aztán ősz elején, közepén, egy október vége felé, amikor jönnek az első fagyok, akkor kell védett helyre, fagymentes helyre helyezni. Dézsás növényként ideális növény, onnétől már ősztől nem kell locsolni, tehát amikor október vége felé mi bevisszük a lakásba, vagy egy védettebb helyiségbe, akkor 10 fok fölött teljesen szárazon, télen kitele, nem szabad locsolni, olyankor lehullik a levele, és tilos locsolni, mert sajnos akkor akarra kényes, mint a kaktuszok. Tehát szárazon kitele, de amikor ilyen 4-5 éves a növény, akár télen is tud virágozni. Tehát
nagyon komoly. Ez is posgás, mert a kaktuszokat említette.
Igen, ilyen félposgás növény, de fává nő, dézsásként ilyen 2-2,5 méter magasságig nő, élő helyen olyan kisebb szilvafa méretűre nő, tehát nem egy olyan őrült nagy fa, de hát nagyon kultiválják, szeretik, mert nagyon különleges hatása van.
Értem. Köszönöm szépen. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Góranga. Itt a Krisna-völgyi búcsúban van itt egy szép kirakodó vásár, és itt mindenféle érdekes dolgokat lehet kapni. Van itt például egy bódé, az van ráírva, hogy erdélyi kürtös kalács, és azt tényleg látom is, felismerhető is, de látok itt valami mást is, ami körülbelül úgy néz ki, mintha egy ilyen csapátit kereszteztek volna palacsintával. Most bemutatom az árust.
Majdát Péternek hívnak.
És megkérdezem tőle, hogy ebbe a érdekes palacsintaszerű dologba ebbe mit tesznek?
Hát szinte úgy készül, mint a csapáti, kevés zsíradékkal, teljes kérlésű lisztből dolgozunk, és pici élesztő. A sparháton készítjük el. Mindkét
oldalát, hát a platnin?
Egy fatüzelésű platnin. Mindkét oldalát aranybarnára sütjük, majd fűszerolajjal kenjük meg, és ízlés szerint egy csiliskáposztással, vagy pedig édesen szilvalekvárral, vagy áfonyalekvárral kínáljuk. Vaníliás porcukorral hintjük meg a tetejét, természetesen a lekváros változatnak. Nagyon finom, bakták nagyon kedvelik.
Aha, hát azt hiszem, hogy meg fogom kóstolni ezt a csiliskáposztás verziót, és majd beszámolok a hallgatóknak, hogy milyen íze van. Hát kérem, megkóstoltam ezt a furcsa dolgot, és azt kell mondanom, hogy biztos nagyon ízlett Krisnának, akinek persze előttem felajánlották, mert nagyon jó íze volt. Tanúsította azt, hogy az odaadás, a szeretet, az nagyon finom dolgokat képes produkálni. Most pedig találós kérdés következik. Találják ki, mi adja azt a hangot, amit a következőkben hallani fognak. Ez a misztikus csilingelés, kis szélhárfák, azaz ilyen kis kerámiából készült lecsüngő kis csengőcskéknek a hangja, amelyek itt lógnak egy szép kis sátor, kerámia árusító sátornak a tetején, és a szél fújja őket, ilyen hangjuk van. Ugye hamisítatlan vásári hangulat. Itt vagyunk a Krisna-völgyi búcsúban, és itt egy érdekes sarokban vagyunk, az állatotthon, a Nói állatotthonnak a telepén, és itt mindenféle érdekes állatokat látni, itt van egy kis rókácska, akit fel alá járkál, van egy vaddisznó, inkább csak vadmalac, meg vannak hatalmas nyuszik. Egyesek azt mondják, hogy ezek a nyuszik, ezek minden nyuszi megnőne ilyen nagyra, ha hagynák, csak nem szokták hagyni. És most bemutatnám az állatotthonnak a vezetőjét.
Schneider Kinga.
És azt kérdezem Kingától, hogy hát hogy keveredtek ide a Krisna-völgyi búcsúba?
Úgy kaptuk a nagyon megtisztelő és számunkra nagy boldogságot jelentő meghívást, hogy a Krisna tudatú hívők és a Nói Állatotthon idén éveleje óta együttműködik, hiszen az állatok szeretete, az élet tisztelete, a vegetarianizmus, ez mind-mind, és még nagyon sok szál összeköt minket, és ezért nekünk nagyon nagy megtiszteltetés, hogy így együtt mutatkozhatunk, együtt lehetünk, és ennek kapcsán jöttünk ide a Krisna-völgybe is, és nagyon jól érezzük magunkat, és úgy látjuk, hogy nagyon nagy szeretettel fogad itt minket mindenki.
Igen, ez egy érdekes új színfolt, mert Krisna-völgyben tulajdonképpen csak tehenek vannak, ez a csak ezt idézővel között kell venni, hiszen számunkra a tehén az egy különlegesen kiemelt állat, de most, hogy ilyen más fajok itt megjelentek kvázi hivatalosan, ez mindenképpen egy érdekes újdonság. Milyen állatokat hoztak magukkal?
A Nói Állatotthonban nevéhez méltóan nem csak kutyák és cicák vannak, egyébként Budapesten van az állatotthonunk, hanem 30-35 faj, többek között gazdasági állatok, és bajba jutott vadállatok is, és ezt próbáljuk